más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Nem akarom megijeszteni a hallgatót és a nézőt, de azért csatolják be az öveket, mert egy nagyon fontos dologról lesz szó, de nagyon kell figyelni. Mint ahogy bármi is történik a magyar közéletben és a politikában, most már egyre jobban oda kell figyelni, hogy ezt a nagyon velejéig romlott hazug rendszert valaha egyszer majd le lehessen bontani, mert ma arról beszélünk, hogy ennek egy meglehetősen érdekes lépése történt a közelmúltban, nevezetesen az, hogy a civil bázis két szakemberrel, Perintfalvi Ritával és Flex Zoltánnal együtt keresetet nyújtott be a magyar állam ellen, amely magyar állam Orbán Viktor poloskázós beszéde óta kinyilvánította, hogy olyan jogokat óhajt korlátozni, szólásszabadság, sajtójogok, gyülekezési jogok, amelyek egyébként szembe mennek az Európai Unió chartájában. Mi az esély, hogy ebből egyáltalán valami lesz, mi a tétje, és miért érdemes odafigyelnünk nekünk civileknek erre az egész folyamatra? Ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
Dr. Marcinkos László. Ezer éve ismerősünk, szervusz, úgyhogy mi kezdtük a devizahitelesség ügyével. Zárójel, hol haladtál előre valami abban?
Persze, most 30-án megyek Luxemburgba, C630 per 23 ítéletében.
Jó, azoknak üzenjük, akik még mindig szenvednek a devizahitelnek a borzalmas terheitől.
Ezzel a mai témánkkal kapcsolódni fog egy bizonyos ponton.
Na, majd meglátjuk akkor, igen. Szóval be lehet perelni magát a magyar államot, mint entitást? Ez itt kezdődik?
Ez nagyon érdekes, hogy még valaki visszaemlékszik a Metroperre, amikor felmerült a magyar államnak a perelhetőség jó régen. Az egésznek a lényege, hogy a polgári törvénykönyvünkben megnyitották annak a lehetőségét, hogy a magyar állam, mint önállam perelhető jogi személy részt vegyen az ilyen perekben, és lehessen marasztalni, kikényszeríteni a magyar állam részéről bármit is. Az egyedüli gond, hogy ki képviseli a magyar államot, igen. Mert a magyar állam, mint olyan, ő nem tud, ez egy kicsit elvont jogi fogalom, és ebben az esetben meg kell nézni azt, hogy melyik személy, melyik minisztérium képviseli. Ez mindig a Fidesz kormányzat alatt mindig változik, akár heti rendszeressége. Jelen pillanatban általában véve vagyoni jogviszonyokban szokták a magyar államot perelni. A mi ügyünk azért különleges, mert mi a bíróságtól jogvédelmet kérünk a magyar állammal szemben, ahogy a felvezető szólt, hogy a magyar állam különböző szervein keresztül ne csorbítsa azokat a jogokat, amelyeket az Európai Unió joga, vagy európai bírósági ítéletek felhatalmazzák az állampolgárokat, természetesen és jogi személyeket bizonyos jogok gyakorlására. Most ilyen terünk nem nagyon volt meg.
Ezért is nagyon különleges a dolog, megelőlegezem a végső kérdést. Mi lehet a pozitív kimenetele a mi szempontunkból ebben? Vagy csak egy játszmáról van szó?
Tulajdonképpen mind a kettő igaz. A játszma is nagyon fontos, és az érdemi dolog is nagyon fontos. A kereset arra irányul, hogy a bíróság határolja-e, vesse össze az Európai Unió jogát és a magyar jogot, ami megjelenik mondjuk az alaptörvénybe, törvényekbe, itt főleg ilyen szuverenitásvédelmi törvény, szuverenitásvédelmi hivatal.
Gyerekvédelmi törvény beletartozik?
És minden. Ez a per, ez egy kicsit azért nehéz, mert ez a valaki sokat akar fogni,
igen,
akkor
egy
markol, akkor keveset fog a végén. Ebből kivettük az alapjogi kartának, ahogy a felvezetőben szólt, a szervezkedés, gyülekezés, sajtó, információs jog, ezeket az alapjogokat, emberi jogokat, és arra próbálunk koncentrálni. A bíróság a tagállami jog és az uniós jog egybevetése alapján megállapíthatja azt, és meg kell állapítania, hogy az uniós joggal szemben álló nemzeti jogot félre kell tenni, beleértve az alaptörvényt is, és meg kell tiltania a magyar államnak, azon belül a szerveinek, hogy bármibe korlátozzák az állampolgárok.
De ezt egy magyar bíróságnak kéne kimondania.
Neki ez a kötelessége. Ugyanis a magyar bíróság egyben uniós bíróság, az uniós jog őre, hivatalból köteles eljárni abban az esetben, hogy a felperesek jogvédelemért fordulnak hozzájuk, ő köteles az uniós jogot értékelni, alkalmazni, tehát lehetnék ilyen buta jogi képviselőként.
Drága ügyvéd úr, figyelj ide, hát számos bíró meg sem meri kísérelni, hogy egyéb ügyekben, ahol evidensnek látszik, hogy szükség lenne az európai joggal összevetni, nem meri megtenni, mert a kúria...
Mint a devizás ügyekben.
Megfélemlítették
őket. Az Európai Unió egyre keményebben fogja a jogállamisági kérdéseket. Egyre több olyan luxemburgi bírósági ítélet van, tehát EUB ítélet van, amely egyre pontosabb értelmezését adja a jogállamiságnak az elvont jogi fogalmának. És ezen keresztül én úgy gondolom, hogy nem tehető vita tárgyával, hogy az EUS második cikke, a jogállamiság fogalma, és a 19. cikke, ami gyakorlatilag a jogkereséshez fűződő jog, hogy pártatlan, független bíróság minél gyorsabban, tisztességesen bírálja el a perbe vitt jogokat. Az az egésznek a lényeg, hogy a tagállamok azt vállalták az uniós csatlakozási szerződésekbe, hogy felállítják azt a bírósági szervezeti rendszert, ahol olyan bírók működnek közre, akik ismerik az uniós jogot, és hajlandóak is alkalmazni. Ez a per tulajdonképpen ebből a szempontból egy játék, egy állatorvosi ló, mert azt teszteljük vele, hogy Magyarországon van-e olyan bíróság, van-e olyan bírói tanács, ami képes és hajlandó alkalmazni az uniós jogot. Igaz, a devizás ügyekben láttuk, hogy nem. Igen. Tehát nincsen ilyen, nem akarja, nem tudja, nem érti.
Egy-kettő kivételével, akit aztán meg is hurcoltak.
Hát de nagyon-nagyon egy-kettő kivételével, ahogy szoktunk erről beszélni, ezek üdítő kivételek, de nem változhatnak a síralmas állapoton. Az volt az alapgondolat, hogy ugyanazokat az uniós jogi elveket vonatkoztassuk el a devizás ügyektől, mert ez egy kicsit olyan, hogy senki nem akar vele foglalkozni, mert a társadalomban a devizásokat úgy kezelik, mint hogy leprások lennének. Nézzünk meg egy másik jogi fogalmat, azokat az alapfogalmakat, amiket mindenki megért, elmehet-e tüntetni, létrehozhat-e egy társadalmi szervezetet, elfogadhat-e támogatást, megnyilatkozhat-e kritikusan az állammal szemben. Tehát a teljesen átlag ember szintjén közelítsük
alapjogokról
meg, és fogjuk meg
van szó.
Teljesen a minimális alapjogokat, és nézzük meg, hogyha ha a devizás ügyekben nem ment, ezekben az alapügyekben megy-e a pártatlan és független ítélkezés. Mert ne felejtsük el, igaz, a Magyar Bírói Egyesület tüntetést tartott, beszéltetek is ebben a műsorban. Igen. Már arról, hogy hogyan követelik a jogállamiságot, a függetlenséget, én hozzáfűzöm mindig, hogy a pártatlanságot sem szabad elfelejteni, és hogyha a bírói kar egészen odáig elment, hogy lehet, hogy egy kicsit megoszlik, gondoljunk arra a botrányra, amikor a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke felszólalt a jogászegyleti ülésen, és a kúria elnöke hazaszaladt, kirohant, és azt gondolom, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének a felszólalása Havasi Dezső elnök úrnak abszolút megfelelő volt az uniós jogi szempontból, tárgyilagos volt, nem lehet őt támadni semmilyen viszonylatban, és ez nem politizálás, hanem szakma.
Ez
nagyon-nagyon szakma. És én azt várom ettől a pertől, és akkor ez megint a játékhoz tartozik, hogy akkor, hogyha egyszer március 15-én gyakorlatilag elkezdett polocskázni a miniszterelnök, és erre nyilvánvaló, hogy Brüsszelre utalt történelmi léptekekben, de egyben dehumanizálta is ezt az egész közeget. Na most ezek a polocskák megvesztegették a bírói kart azért, hogy Magyarország szuverenitását megsértse. Én azt várom, hogy ez a bírói kar, akit dehumanizáltak személyében, igaz, hogy szakmailag is, egységesen fellép immáron az Európai Uniósok tényleges érvényesülése mellett, és megadja azt a szükséges jogvédelmet, amit a perben kértünk.
Borzasztóan fontos, amit az elején próbáltam érzékeltetni, hogy meg kell értenünk nekünk, civileknek, hogy mire megy ki a játék. Meg kell érteni, hogy mit, miért lehet követelni, mi a jogi háttere valaminek, mi az a dehumanizálás, amit már maga a miniszterelnök március 15-én beszédében megkezdett, és ezt tudjuk, hogy amit ő egyszer meghirdett, az végigfut az egész NER rendszerén, és gyakorlattá válik, olykor meg még jogi eszközöket is ennek megfelelően alakít át. Úgyhogy terjesszük ki az egész társadalomra ezt a vitát, és innen folytatjuk a következő vendégemmel.
Más részről. A második vendég
Ferencváry Rita, teológus, közgondolkodó, szerbusz, hallottad, hogy ezt a jogi, neked nem probléma egy jogi felvezetés, de remélem, hogy közérthetőek voltunk, Laci. De mégiscsak a civil bázis áll a háta mögött, ami azt jelzi, hogy, és egy elég széles kört képvisel, hogy ebben a civileket be lehet-e vonni lehet-e számítani arra, hogy az a jogi procedúra, ami most pillanatilag a PKKB-n elindul, ugye Pesti Központi Kerületi Bíróságon, arra oda tudjunk figyelni, és kövessük, és valamiféle akár tömegnyomás is legyen azon, hogy ne sinkófálják ezt el?
Hát szervusz!
Szia!
Igen, hallottam a bevezetőt. Én azt gondolom, hogy sikerült azért érthetően összefoglalni a lényegét. Ugye a civil bázis kezdeményezte, hogyha jól tudom, és akkor ő keresett meg téged.
Igen, Horgas Péter.
Horgas Péter elnöknek a vezetésével, és akkor ők kértek meg egyébként engem is, mint hát meglehetős nagy láthatósággal rendelkező civil szereplő. Ugye nekem is van egy informális közösségem, a Szabadságkörei, akikkel egyébként március 15-e kapcsán mi is feljelentettük a miniszterelnököt, úgyhogy nekünk is már van egy perünk. Egyébként a mi keresetünket még nem utasítottak vissza senki, úgyhogy ott nagyon várom, hogy mi jön, mert akkor meglátjuk, hogy még milyen reakciók esetleg
születnek. De ebben a felsőben a Flex Zoltán segítette ezek szerint.
Feljelentés, büntető feljelentés.
Az egy büntető feljelentés
volt? Ja, ez meg egy kereset.
Igen. Mi a különbség? Az egyik egy büntető jogi ágba tartozó, másik... az meg egy polgári, egy civilisztikai jogákba tartozó.
Világos, jó. Igen. Két fronton megy akkor.
Igen, itt dolog. Egyébként dr. Litresics András volt, aki az ügyvédi vonalat vitte, csak ezt meg tegyük hozzá, mert sokat kockáztatott ezzel. Úgyhogy hát a civileknek a bevonása ebbe a dologba szerintem azért fontos, amiről már itt beszéltetek a bevezetőben, hogy ezeket a témákat meg kellene érteni a magyar polgároknak. Tehát, hogy rólunk van szó, az, hogy ezek a kérdések rólunk szólnak, hogyha egy bíróság nem lehet független, és egyébként nem hozhat olyan döntéseket, ami valóban szolgálja az állampolgároknak az érdekeit, akkor teljes mértékben le van építve az a fajta jogállamiság, ami mindannyiunknak egyébként garanciát adna arra, hogy egy normális polgári életet élhessünk. De hogyha ezt nem értjük meg, és egyébként nem gyakorolunk nyomást a kormányzatra, vagy adott esetben még mondjuk akár az ellenzéki pártokra is, hogy ezt sokkal jobban képviseljék, akkor soha nem is fog változni semmi, és egyre mélyebbre csúszunk ezekben a jogsértésekben. Tehát nekünk kell megérteni, hogy ezt minden embernek fel kell fogni, hogy ez rólunk szól, ez nem valami elvont dolog, és ezért aktívvá is kell tenni az állampolgárokat. Tehát fel kell ébreszteni bennük a civil kurázsit, hogy ez legyen egy közös ügyünk.
Példaként hozom, hogy mennyire fontos, még kint a folyosón beszélgettünk, és szóba került a minapi nagyon-nagyon bátor sztrájk kezdeményezés, ugye a közalkalmazottaknak a szakszertjének a sztrájkja, az önkormányzati dolgozók nagyon elég, de évek óta nem emelték. És akkor Marcink most ügyvéd úr hozzátett, hogy nagyon bátrak. Hát szóval ott tartunk, hogy egy alapvető munkavállalói jog, a sztrájk megtartása politikai bátorságot és civil kurázsit igényel, mert mindenki fél attól, hogy ez a rendszer megtorolja. Tehát ez is beletartozik, hogy mit kéne felszabadítanunk, nem?
Így van.
Az állampolgári szabadság érzetet kellene. Igen. Megerősíteni.
Meg az egésznek szerintem a pszichológiai dinamikáját kell megdolgozni, hogy egyszerűen félünk olyan dolgoktól, ami nekünk teljesen járna, csak attól, mert magyar állampolgárok vagyunk. Tehát nem kellene félnünk azért, hogy kiálljunk a jogainkért. És hogyha mégis félünk tőle, akkor óriási baj van itt a hatalommal, és hát az korrekcióra szorul. De hát akkor tennünk is kell ezért. De szerintem az alapvető dolog, hogy az ilyen diktatúrák azok mindig a félelem pszichológiájával építenek, tehát megpróbálnak terrorizálni, megpróbálnak megfélemlíteni. Erről szól szerintem a március 15-i beszéd is, amikor ugye bizonyos csoportokat tisztogatással fenyegetett meg a miniszterelnök, akkor ez erről szól, hogy tessék félni, és tessék nem kiállni a jogokért. Beszüntetjük a Pride-ot, és hogyha kimentek, akkor meg fogunk titeket büntetni. Tehát, hogy minél nagyobb terror, minél nagyobb megfélemlítés, amire egyébként szerintem az egyetlen adekvát válasz az, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, és hogy azért is tovább csináljuk ezt a jogi küzdelmet, vagy a saját jogainkait folytatott harcokat.
Mondok egy példát. Karmelita előtti tüntetések egyikén, amikor a kordon ezeket a kerítéseket ott cibálták a fiatalok, akkor készültek felvételek, voltak itt megbüntettek, stb. Ez még a korábbi, a tavalyi. Idén, március 15-e előtt a rendőrségtől idézést kapott néhány diák, akik ott voltak annak idején, és előre behívták őket, és elmondták nekik, hogy figyelik őket, és eszük ágában ne jusson megint elmenni, tüntetni.
A 80-as években.
Na most azt akartam mondani, hogy ilyen mélyen vagyunk.
Hát persze, visszakanyarodunk. Ritával teljes mértékben egyetértek, én maradnék azért nem társadalmi szervezőerő, hanem ügyvéd. De az a legnehezebb, hogy hiába próbálom edukálni a társadalmat a magam kis csatornáin, a devizás ügyeken keresztül az uniós joggal, nagyon kevés emberhez jutunk el. És lehetett látni az utóbbi időszakban, hogy megjelenik a demonstrálók között egy teljesen friss generáció, akik lehet, hogy már szavaztak, de szerintem a legtöbben lehet, hogy első szavazók legyenek. Lesznek. És nagyon nehéz megértetni, vagy eljuttatni azt az információt, ezt az adathalmazt hozzá, hogy tulajdonképpen őket milyen jog illeti meg. Engem és a felpereseket, igaz, az ügyfeleimet főleg az motivált, hogy tegyünk valami olyat, amin keresztül képeslapszerűen bemutatható mindenki számára, korcsoport és nem több vallástól. Függetlenül, hogy milyen alapjogokban egyezik meg mindenki. Tehát visszatérve a bevezetőhöz, hogy a legalsó alapokhoz elmegyünk, és igaz. Tegnap van ennek a pernek már egy bírója, cirkalmas nehézségek árán kaptunk egy hiánypótló felszólítást. Ebben nem menjünk bele, de meg lehetett válaszolni, tehát van ügyiratszám, lesz belőle rendesen perfelvétel, stb. És reménykedünk, hogy minél többen csatlakoznak, belépnek ebbe a perbe felperesként, vagy pedig beavatkozóként, hasonlóként egyébként, mint az Európai Bíróság előtt a szuverenitásvédelmi ügyben, hogy az Európai Unió tagállama is önként belépnek a perbe, becsatlakoznak, így van, a bizottság támogatására. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha nem csak a civil bázis egyesület és a két magánszemély lenne felperesen, nekem teljesen jó, hogyha ott akár ezrek vagy tízezrek csatlakoznak. Nyilvánvaló, hogy ilyet meg a magyar jogtörténelem nem írt meg. De ez a jogi játék...
Pont. Ez mit jelent? Ki csatlakozhat? Mi a feltétele? Hát milyen módon lehet? Azt mondom, nem ismerjük.
Technikailag úgy gondolom, hogyha a bíróság végzésével elfogadja a hiánypótlást meg kért papírt, nyilatkozatot, rendben van, és azt mondja, hogy per felvételre alkalmas ez a kereset, és kikézbesíti a magyar államnak az alperesnek, akkor úgy gondolom, hogy közé tesszük azokat az információkat, hogy milyen módon lehet ebbe a perbe belépni. Most leírom oda jogi részeket, hogy milyen nyilatkozatokat pontosan hogyan kell megtenni. És azt gondolom, hogy ha minél többen csatlakoznak, nem azért, hogy sokan legyünk, hanem egyszerűen mutassuk meg, hogy a társadalmat ez a probléma igenis érdekli. Ugyanúgy, ahogy a szakszervezet kimer állni a jogokért, nagyon jó lenne, hogyha nem mindig ugyanaz az a szűk kis buborék lenne a felperes, akik évek óta együtt harcolunk, hanem teljesen új rétegek felé nyílnánk, új emberek válnának érdekelté abban, hogy a jogaikat megvédjék, vagy megvédessék ebben az esetben.
Mennyire ébredünk, főleg a szabadság köreinek a tapasztalatai alapján lehet érezni azt, hogy a szituáján az egyszerű állampolgár kezdi kinyitni a szemét, hogy hol élek, mit is csinál ez a kormány, jó ez nekem, rossz ez nekem, elindult egy ilyesmi, vagy marad az a buborék, amit Laci említ, hogy mi mindig pufogunk néhányan, aztán hazamegyünk.
Hát körülbelül egy hónapja rendeztük az utolsó találkozónkat, amin éppen Marcingos Lászlót hívtuk meg, ő volt az egyik vendégünk, és hát erről az állam, a bíróságoknak a függetlenségének a leépítéséről, a jogállamiság leépítéséről volt szó, és egyébként amit megtapasztaltam, hogy meghirdettük az eseményt, és szinte másfél héten belül telt házunk lett, tehát le is kellett zárnunk a regisztrációt, teljesen tényleg csüngtek mindenhonnan, ami azt jelentette, hogy óriási az érdeklődés, még egy olyan téma iránt is, amit azért nem mindenki ért, mert nem olyan egyszerű. De ott pont Lacival megfogalmaztuk, hogy ami rendkívül fontos lenne, egy ilyen országos szintű edukációs munkát elindítani, pontosan, akár még így is, hogy ilyen körökben beszélgetünk erről. Először nyilván ugye megjelent ez a fővárosban, de mennyire jó lenne mondjuk ezt elvinni vidéki nagyvárosokba, és akár hasonló kerekasztal beszélgetéseket rendezni, és ott hát bevonni az embereket, a helyi szereplőket. Itt, amit mondtál, hogy az, hogy emberek írják alá, itt is az a lényeg, hogy ezek az emberek érezzék, hogy ők be vannak vonva egyfajta társadalmi megmozdulásba. Tehát nem róluk szól, hanem velük együtt szól a történet, és hogy hát nekik is ebben feladatuk, szerepük van. És hát én ott láttam a kérdéseken is, hogy hát haza nem mentek volna, szerintem mélyfélig, hogyha arra lett volna lehetőség. Mert dőltek és dőltek a kérdések, és hát nagyon-nagyon színvonalas beszélgetés kerekedett. Úgyhogy szerintem ez elindult Magyarországon, mert nagyon sokan érzik azt, hogy az utolsó 24 órában vagyunk, vagy inkább már utána, és sokan hajlandók is ezért most már megmozdulni és valamit tenni, ha más nem, legalább eljönnek egy ilyen rendezvényre, hogy gondolkodjunk már együtt azon, hogy lehetne változtatni, hogy lehetne leépíteni ezt a fajta diktatúrát.
Hát nekem szomorú a tapasztalatom.
No.
Mert én úgy gondolom, hogy az átlagos magyar állampolgár bármifajta elvont jogokat, fogalmakat nem képes kezelni, de a pénztárcáját és a hasát azt érzi.
Hát ez mindenütt a világon,
ez mindenütt a világon így van.
Nem az a dolgom, hogy jogszabályokat tanulmányozza.
Világos, de addig, ameddig Nyugat-Európában alapvetőleg polgári társadalmak alakultak ki, történelmileg nálunk a feudalizmus és a feudális jelleg megmaradt. Az a szempont, az a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy meg kell értetni az emberekkel, hogyha neki kevés a pénze, neki korog a hasa, akkor nem valami elvont feudális úrnak a kénye kedvének kell, hogy kiszolgáltatva legyen, hanem ő igenis tehet azért, hogy megváltozzon, akár viszonylag rövid úton megváltozzon a helyzet, azonban nem messiást kell várni, hanem neki kell aktivá válni, és cselekednie ebben az esetben. Minden egyes embert, akit meg tudunk nyerni gyakorlatilag bármilyen úton, módon, akár a szabadságköreink keresztül, vagy Puncs Mió rendezvényemen keresztül, és az az egésznek a lényege, hogy kérdezzenek. Mert hogyha kérdeznek, akkor pontosan látjuk, hogy mit nem értenek, és azt a kérdést meg lehet válaszolni türelemmel. Egyre jobbak a kérdések, egyre mélyebb a tudás, de egyelőre nincsen arra lehetőségünk, hogy túlságosan nagyot robbanjon a mi társadalmi cselekvőségünk. Ez a per azért jó, mert hogyha a sajtó felkarolja, és mindenhol írnak róla, akkor nyilvánvaló, hogy akkor az országnak a széleibe is valamilyen szinten tudomást szereznek róla, és elkezdenek róla beszélgetni. Hogyha megnyílik a társadalom a saját jogai érvényesítése iránt, akkor már oda lehet menni, akkor el lehet mondani a részletkérdéseket.
A civil bázis nagyon alkalmas erre a dologra, szóval Horgas Péter nagyon-nagyon régen küzd ezért, hogy egy nagyobb, szélesebb körű tanítási, edukációs folyamat induljon el. Notabene, amikor a 19-es fordulat volt az önkormányzati választáson, és sikerült több ellenzéki önkormányzati helyet megnyerni, akkor ő kezdeményezte, még velem is beszélt, hogy tudnánk segíteni a rádió műsoraiban, hogy tanítani kellene azokat az új képviselőket, akik mindenféle előtapasztalat nélkül jutnak most be a testületbe, és szervezni kellene ilyen utazó képzéseket, stb. Azt hiszem nem nagyon jött össze, nem volt érdeklődés. És ahogy most benneteket hallgatlak, az jut eszembe, hogy mostan a rendszerváltás, akkor kellett volna a magyar társadalomnak kinyílva egy igazi diktatúra után érzékeny válni, na akkor milyen jogaink is vannak, vagy lettek, és ezzel mit csináljunk, és ez elmarad. Ez talán azt jelzi, hogy ez a diktatúra már bizonyos értelemben keményebb, mint az utolsó 5 éves Kádár korszak.
Én biztos vagyok benne.
Attól tartanék egyébként a leginkább, hogy ezzel a dologgal is valami olyan történik, mint a gender ellenességgel. Én egyébként most itt, ahogy beszéltél, pont megláttam azt a párhuzamot, hogy mivel nincsen edukáció, mivel az emberek nem értik, hogy ők egyébként az Európai Uniónak is a polgárai egyúttal, vagyis az EU-s jog rájuk is vonatkozik, ez pontosan ugyanúgy nem értik, mint annak idején nem értették a gender témát. Ugye ebből is lehetett egy ellenségképet kreálni, pont azért, mert nem értik, hogy miről van szó, és most, amikor ugye Brüsszelből egy ellenségkép lesz, az Európai Unióból egy ellenségkép lesz, én azt látom, hogy az Európai Uniós jogból is egy ellenségkép lesz, amit ugye lehet démonizálni, és ebbe az irányba megy a kormányzat. Aha. Tehát ugye ez ellen kell hatni, tehát most már itt erről is van szó, hogy nem csak arról, hogy az emberek nem tudnak róla, hanem hogy valami olyasmiről hallanak, amiről meg kell értetni, hogy az egyébként ez egy jó, ez egy pozitív történet, sőt értük van, és ez ugye még inkább nehezíti a dolgokat.
Eszembe jutott, már bocsánat, megint deviza. Igaz, a magyar ember történelmileg hogyan fogta fel az Európai Uniós csatlakozás óta, hogy van a nyugat, meg vagyunk mi. Az, hogy valahonnan pénzt kellett csiszolni, és nekem már meg kellett venni azt az Opelt, azt a Mercedes-t, azt a BMW-t, azt a bármilyen autót, amit a nyugati elért. Neki ugyanúgy bounty csokit kellett tennie 90-ben, mint ahogy megtették a bécsiek adott esetben, és mindezt mindig pénzzel próbálják megtenni. Senkinek nem jut az eszébe, hogy ahhoz, hogy azt az életszínvonalat nem, hogy elérjük, mert ez vágyállam, de megközelítsük, és egy európai polgári életet tudjunk saját magunknak és a családunknak garantálni. Ehhez bizony kell az edukáció, de nem a mi politikai edukációnkra gondolok, hanem a rendes tanítás, az oktatás, a rendes egészségügy. És így is évtizedes munka lenne felépíteni egy európai stílusú társadalmat. De nem úgy van, hogy kapni kell az embereknek pénzt az államtól, a semmiből egyébként, mert erre forrás nincsen, és ebből megszerezheti magának mondjuk a hiányzó állami egészségügyi ellátás helyett a magánegészségügyi ellátást, hanem az emberek emberek igenis menjenek ki akár az utcára, vagy bármilyen lehetőséggel éljenek, és követeljék meg a magyar államtól, és az államszervétől, hogy nyújtsák azt az egészségügyi ellátást, azt az oktatási szolgáltatást, ami lehetővé teszi, hogy ők európai emberként, európai polgárként éljenek, és ami a legfontosabb, az ő gyermekeiknek, vagy az unokáiknak legyen meg a lehetőségük, hogy egy kialakított, újra kikényszerített európai oktatási, egészségügyi és egyéb rendszerben legalább ugorjanak be a medencébe szabadon, igaz, és próbálják megúszni a nemzeti csúcsot, és érjenek el olyan teljesítményt, ami miatt nem el akarják hagyni az országot és emigrálni, hanem ők maradjanak itthon. De hát ez nagyon fontos, hogy az oktatást másképpen kezeljék. Tehát nem papírokat kell gyártani, nem középszerű tudást kell gyártani. Lehet, hogy elítélik, hogy nem akarunk elitistákat nevelni. De most a jó értelemben beszélek róla. De igen, de elitet kell nevelni. De minden hivatás tekintetében európai elit szintjére kell felhozni. És ahhoz, hogy hajlandóság mutatkozzon a társadalomban, azért nagyon fontos Ritának és a civil bázisnak a tevékenysége, ami Flex Zoltán alig az, mi nagyon elvontan gondolkodunk révisztő jogtudományi dolgokról, és nehezen jutunk el a társadalom különböző rétegeihez. De a civil szervezetek felé nyitni, így eljuthatnak ezek a paragrafusok is közérthetően, hogy...
Hát ez a cél, értem, de ebből a hasonlatotból a medence jutott eszembe, hogy a rendszerváltás után a politikai elit beleérte a parlamenti pártokat, képviselőket is, a önkormányzatokat és a pártrendszerből adódó sajátosságot, nem igényelték a civilek aktív részvételét. A civilek a medence szélén azt várták, hogy ők milyen jókat úsznak ott, és akkor abból majd mi örömünnepet fogunk ülni. Most kell ezt az aktivitást
megteremteni. Hát igen, csak tudod, ez úgy volt, hogy ahogy két furcsa vicces, de egyébként nagyon komoly negatív hasonlatot mondanék, mindig azt mondják, hogy az ügyvéd gondolkodását megzavarja a jogszabályok ismerete. Vagy egyszer ügyész mondta, hogy teljesen mindegy, hogy kit miért ítélünk el, csak az évek stímeljenek. Én azt gondolom, hogy elkomolytalankodták a társadalom tagjai a felelősségeket, és nem lehet mindenből viccet csinálni. Mert ez a fajta legvidámabb barakhoz igazodó gondolkodás, ez 30 év alatt eljutatta a magyar társadalmat odáig, hogy elemeire esett szét, és semmilyen reális kapaszkodót nem lehet találni.
Egyébként rengeteg közösségi, energiát pazaroltunk el, vagy veszítettünk el pontosabban, ezért jó látni most civil bázist, ezért jó látni szabadságköreit, hogy ezt fel lehet éleszteni, de akkor elsősorban a fiatalokban nem.
Én még azt azért hozzátenném, hogy itt ugye beszélgettünk a rendszerváltás koráról, de szerintem az elmúlt 15 év abból a szempontból még ijesztőbb fejleményeket hozott, hogy kialakult egyfajta ellentét a pártok és a civilek között. Tehát, igen, hogy ezt láttuk, hogy a civilek például az oktatás ügy kapcsán rendezik a saját rendezvényeiket, de azzal a kitétellel, hogy pártok itt ne jelenjenek meg, pártzászlót ne hozzanak. Pedig azért alapvetően a demokratikusság arról kellene, hogy szóljon, hogy ők megtalálják valahogy egymással is a kommunikációt, és együtt akár beleállnak ügyekbe. De ugye ez, amiatt a sajátosság miatt, ami Magyarországon kialakult, nem működhet. De szerintem ettől egyébként gyengébbek lettek a pártok is, és gyengébbek lettek a civilek
Pontosan.
Is. Mondjuk egyébként pont a civil bázis próbál egyébként valamilyen módon így párbeszédet a pártokkal is, ami nem egy egyszerű történet, de valahogy ezt is újra meg kell szerintem tanulni, hogy tudjuk képíteni ezt a kapcsolódást azokhoz a pártokhoz, akik hát a parlamentáris demokráciában elméletileg, ugye, ott minket kellene, hogy képviselnének. Egyúttal azt is nagyon fontos lenne nekünk megtanulni civileknek, hogy legyen elég bátorságunk a pártok felé, az ellenzéki pártok felé is kritikát gyakorolni. Hogyha bármiféle dolog túlszalad, hogyha bárki olyan szerepbe képzeli magát, amit egyébként mi nem találunk jónak, akkor nekünk legyünk jogunk és lehetőségünk, hogy afelé is kritikát gyakorolunk rendszerkritikus oldalon. Tehát most itt nyilván nem a kormányzatról beszélek, hanem a mieink felé. De hogy ennek sincs meg a kultúrája. Tehát rengeteg minden van még, amit újra kell
tenni. Kellene oda is a fékek és egyensúlyok. Igen, nem csak a hatalommal szemben, hanem az ellenzékkel.
De az ellenzék kritikája az nem abban fogalmazódik meg a civilek részéről, hogy a Tisza párt támogatottsága nő? És nem pedig a parlamenti pártoké, amely sorvad?
Jó, belecsúszunk.
Nem, amit Rita mond, abból nekem ez jut eszembe, hogy mitől támad a semmiből hirtelen az a nagy érdeklődés, pont abból, amit most fogalmaztál meg, hogy a jelenlegi és rendszerváltás óta működő és alakult, és parlamentben lévő pártok tömegbázisa megszűnt, elvesztették a vidéket, elvesztették a tömegeknek az érdeklődését, és akkor jön valami, és feltámad a remény, hogy akkor, akkor velük.
Na de mit? Velük
értem,
mit?
Én most nem akarok kiszapárt analízist kikarni belőletek, csak a jelenség maga ezt mutatja.
Kanyarodjunk vissza erre a, erre a perre, igaz? Az igen, igen, száll, igen. És igen. Akkor lehet, hogy sokkal érthető.
Jó, beszél, akkor mondom akkor fél időben a hallgatónak, mondom a hallgatónak, hogy arról beszélgetünk, hogy a Civil Bázis Egyesület Perinfari Ritával és Dr. Flex Zoltánnal keresetet nyújtott be a magyar állam ellen a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, a véleményszabadság, a bírói függetlenség kérdésében, mert annak megsértése történik. A legutóbbi miniszterelnöki fellépés óta ez már törvénymódosításokban is testet öltött, és ez a per most ott van a PKKB előtt, majd még nem tudjuk, mi lesz. Erről beszélünk most Marcinkos Lászlóval és Perinfari Ritával.
Tehát van egy ilyen per, ezt mi eljátszuk a széles nyilvánosság előtt, tehát ez nem játék, ez egy halálosan komoly dolog. De azt kérdezted, hogy milyen legpozitívabb eredményt várunk. Hát a legpozitívabb eredmény az, hogy a bíróság ítéletével megtiltja a magyar államnak és a szerveinek azt, hogy egy ilyen poloskázásos történetbe belemenjen, és gyakorlatilag átfut az igazságszolgáltatáson egy olyan ítélkezési gyakorlat, hogy legyen a szuverenitásvédelmi törvénybe vagy az alaptörvénybe bármifajta dolog, ami összeegyezhetetlen az uniós joggal, az alapelvekkel, azokat félre kell mindig tenni. Nekem teljesen mindegy, hogy a szuverenitásvédelmi törvényben mi van, ha nem alkalmazzuk. Aha. Kiszínezheti aha. Orbán Viktor a törvényt, meg mit bánom.
De ha szembe megy az unió alapjogaival, akkor nem alkalmazható.
Nem, olyan, mintha nem is lenne. De ugyanez igaz az alaptörvényre is. Olyan, mintha nem is lenne. A magyar bírónak nem kell az alkotmánybíróságot megkeresnie előzetesen, hanem neki az a kötelessége, hogy ő észleli, az ellentmondást és félreteszi. Ha a bíróba felmerül egy kételj az uniós jogot értelmezésében, akkor elmegy az Európai Unió Bíróságába, és egy előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményez.
Mert nagyon nehéz nyomon követni, és nyilván a bíróknak is nagyon nehéz dolgok van. Melyek azok az szövetségi jogok, európai jogok, amelyek alkalmazandók a magyarországi történésekre, és melyek a nem?
Na erről szól a kereset, ez is egy edukációs rész, hogy amikor én beadtam a keresetlevelet, akkor rögtön az ügyvédi irodámnak a honlapjára feltettem. Nem várom azt, hogy egy borzasztó tudományos 90 oldalas anyagot mindenki elolvas és megért. Tehát Ritával pont azért jöttünk el, és ugyanúgy meg fogjuk tenni Horgas Péterékkel, vagy Flex Zoltánnal, és ahol lehet, akkor megyünk rócsóba, és nyomjuk, és magyarázzuk, és mindenfajta aprólékos részeket kidolgozzuk, rendesen kommunikáljuk. Az egésznek az a lényege, hogy az állampolgár ne feltétlenül pártokba és választásokba gondolkodjon, csak. Hanem alapszinten építse fel a saját jogait és a saját jogérvényesítési lehetőségeit. Mert hogyha az állampolgár kiáll a jogaiért, de ugyanúgy a gazdasági vállalkozások, társadalmi szervezeteket lehet, egyházak, bárki, ha ők kiállnak, akkor egy pártnak, legyen az bármelyik oldalon, fent, lent, akárhol, eszébe se jut, hogy populista és demagóg legyen. Mert pontosan tudja, hogy ott állnak az állampolgárok mögötte, és rögtön kopogtatni fognak, hogy álljon meg a menet. Ezt így nem lehet csinálni, hogy eddig 30 éve csináltuk. És akkor jön el Ritának az ideje, amikor még mélyebben belemehet a fogalmak tisztázásába, hogy az én időm Flex Zolival, hogy a jogi rész is még mélyebben tudjuk tisztázni.
Én annyit hozzátennék, hogy itt ugye ami nagyon fontos lenne a polgárosult gondolkodásnak a megtanítatása, és pont az, amit mondasz, hogy egyszerűen az emberek megértsék azt, hogy a politikum világához nem csak a politikusoknak és a politikai pártoknak van köze, hanem minden fontos. Állampolgárnak. És hogy ezt nem értjük. Tehát úgy érezzük, hogy nem is akarok foglalkozni a politikával, van ilyen mondás is, hogy az lenne a legjobb, ha azt sem tudnám, hogy ki a miniszterelnök, mert akkor egy nyugodt életem lenne. Ez nem egy polgáriasult gondolkodás. Ez tényleg az a fajta gondolkodás, amit mondtál, egy feudális vagy félfeudális gondolkodás, ami egyébként meg akar alkudni bármivel, csak őt hagyják békén. Csak erre nem jönnek rá az emberek, hogy a politika nem fogja őket békén hagyni, mert ott az egészségügy, ott az oktatásügy, ott van minden olyan élethelyzet, ami őnek is meghatározza hétfőtől vasárnapig a mindennapjait, és nem tudja ebből kizárni a politikát. Tehát ezt akarjuk megértetni. Nem, tehát egy ilyen nagyon meta szinten még hozzátéve.
Ez otthon szép idő volt, kertészkedtünk, egy folytában otthon kertészkedek, egy jó levezetés, van egy gyönyörű hársfánk, és hosszú évek óta megpróbáltunk vásárolni egy ilyen körpadot, le lehessen ott dőlni a fa alá, és akkor ott a cicákkal ott békességbe lehessen. Igen, ám, de hogy ez régen is ez a körpad nagyon drága volt, és akkor mindig azt hiszik, hogy várjuk meg, hogy leértékelik. Hát nem értékelték le, ment fejebb. És akkor valahogy késett a szánkon egy olyan mondat, hogy hát jó, akkor legyen csak fél körpad. Oh. És abban a pillanatban belázottunk otthon a párommal, hogy na tessék, mi is olyanok vagyunk, hogy miért kéne engedni, miért kell azt mondani, nekem nem kell az egész pad, nekem csak fél pad kell, és én az egész padot már nem tudom megvenni, mert pártunknak és kormányunknak és a Nemzeti Bankunknak az az érdeke, hogy elinflálja a forintot, és egyre drágább legyen ez a történet. Nem kell mindig visszaszorulni, nem kell lemondani, hogy két kifli helyett egy kifli helyett csak egy fél kifli. Gyakorlatilag nem vágyakozni kell az európai életre, hanem megtenni mindent annak érdekében. És nem valakit szidni fogok azért, mert én nem tudom az egész padot megvenni, hanem nekem példát kell mutatnom, és Ritával pont ebbe értettünk rögtön egyet. Nekünk példát kell mutatni, hogy hogyan kell kiállni az alapszintű jogokért.
Akkor meg kell nézni, hogy vajon mi lehet az oka, hogy ez a padnak az ára folyamatosan megy föl, hol lehet ebben hiba, mi a rendszer hiba, és akkor elkezdem ütni az asztalt. Értem, pontosan. Értem, ez is. Van egy érdekes része is ennek a beadvány, illetve a tétje, hogy ilyen-olyan törvényekkel megpróbálja korlátozni a kormány, hogy Pride legyen, ne legyen Pride, hogy milyen jogokat lehet gyakorolni, hogy beszélhetsz az utcán, nyilvánosan felszólalsz, akkor már lázítasz, vagy nem. Lehet, hogy szembe megy európai jogokkal, de itt van alkalmazák a hatóságok, a rendőrség, és aztán még az ügyészség is. Aztán a végén kiderül, hogy ez mind törvénytelen volt, de addigra már meghurcoltak. Ezt kéne megelőzni, nem?
Hát ezért van egy ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amit nem nagyon ismernek. Tehát, hogyha attól kell félni egy polgári jogvitába, hogy mire én megnyerem a pert, addig nekem elenyésznek a jogaim, vagy bekövetkezik egy olyan sérelem, ami nem visszafordítható. Az uniós jog alapján én kérhetem, hogy abban a pillanatban, amikor megindul a per, rögtön az elején én egy ideiglenes intézkedésre kérhetem a bíróságot, hogy ő végzésével már most a per elején tilt meg az államnak. Na most, hogyha van az állammal szemben, az alperesen szemben...
Tétse meg a szankcionálás, addig, ameddig, meddig?
Mindjárt mondom. Tehát teszem azt, ma van, mit tudom, csütörtök. Jövő héten mondjuk kedden mennénk tüntetni.
Igen.
Kimegyünk a hídra Ritával. Akkor nekem hétfőn legyen egy ideiglenes intézkedésem, ami kimondja, hogy nem lehet a jogaimat korlátozni. Mert hogyha ott vagyok Ritával, tüntetek, és visszam a papírt, akkor hiába jön a rendőr. Ott van a papír a kezemben, hogy nekem jogom van hozzá.
Ez borzasztó kemény, ezt végrehajtani, ezt végig gondolni, ezt megcsinálni.
És mennyire kemény a bírónak, aki életében először a bírói kinevezése után szembesül azzal, hogy neki az uniós jog alapján kutya kötelessége ezt az ideiglenes intézkedést megtenni. Igen, mert a magyar bíróságnak, mint a bulgárnak, mint a románnak és az összes többinek kötelessége, objektív eredménykényszere van a bíróságunk, hogy az uniós jogot végrehajtsák. Ha a bíró nem fogja meghozni az ideiglenes intézkedést, akkor ő vétkesen kötelezettséget szeg. Márpedig ez adott esetben hivatali visszaélés lehet. És akkor megint hol állunk, akkor megint büntetőjárás a bíró ellen. De hogyan alakította ki a bírói kar és az ügyészi kar? Bíró nem követhet el bűncselekményt, állítják ők, hogyha talár van rajta, és ő ítélkezik. Igen. Csak hogy az Európai Unióban ez nem így van.
Igen.
Az Európai Unió tagállamainak egy részébe, például a Romániában pont azt feszegették, hogy a bírónak milyen mögöttes anyagi felelőssége van. Tehát ez elfogadhatatlan, hogy Magyarországon lábbal megtapossa a bíró a jogot, majd utána rázza a lábát, hogy de hát nem lehet velem mit kezdeni, én vétőképtelen vagyok.
Igen,
és majd menjünk jogorvoslatra. Magyarországon nincsen tisztességes bírói jogorvoslati rendszer. Tehát azért nagyon fontos, hogy civil bázis, Perint Favorita, Flex Zoltán, megkérdőjelezhetetlen emberek és szervezetek, álljanak ki a jogért, mert ez a magyar igazságszolgáltatás tesztje. Mert jogosan kérdezik meg tőlem az olvasóim vagy az ügyfeleim, hogy mit gondol az a bíró, aki kimegy tüntetni a fizetésért, hogy ő kér kétszeres, háromszoros fizetést, majd utána egyébként nem adja meg a szükséges jogvédelmet az állampolgároknak.
Aki valami más miatt menne tüntetni például.
Hát menjen ki tüntetni azért, hogy neki beleszólnak az ítélkezésébe. Egyébként ez igaz, megtörtént, mert felszólaltak ennek kapcsán is.
De akkor itt még tegyük azt is hozzá, hogy azért, amikor elhangzott ez a március 15-i beszéd, akkor azért a független bíróságok is meg lettek fenyegetve. Tehát itt lenne az ideje egyébként, hogy ők is. Pontosan, igen, tehát, hogy őrájuk is elhangzott a poloskázás. Igen, tehát a végrehajtói hatalom egyszerűen megüzente egy másik független ágazatnak, a független bíróságoknak, hogy ezen túl nincsen olyan, hogy független bíróságok. Tehát szerintem nekik is ez az utolsó 24 óra, és mondjuk például ez az ügy lehetne egy olyan lehetőség, ami a felé. A tere.
Hát ez nem így tűnik egyértelmű, hogy hát ilyen utat venni ez a per, mert beszélni kell arról, hogy milyen bíró kapja, és ki fogja elbírálni, nagyon fontos, és meg van is időnk. Egy alapelv az igazságszolgáltatás pártatlanság és függetlenség kapcsán, hogy egy úgynevezett automatikus ügyelosztási rend van. Tehát nincsen joga egy bírósági igazgatási vezetőnek egy olyan bíróra kiszignálnia, akiről tudjuk, hogy mindig az állam mellett dönt, és megvonja a jogokat. És ezért egy automatikus szervezet. Igen ám, de a koppenhágai kritériumok, erről korábban sokat beszéltünk, az uniós csatlakozási feltételrendszer az igazságszolgáltatások körében, azt mondja, hogy speciális polgári perekben, jogvitákban speciális bírói szaktudással rendelkező csoportokat kell létrehozni, mert személyében és felkészültségében, szakmai tudásában és olyan magas szinten kell állni a bírónak, hogy egyszerűen csettintéssel tudja alkalmazni az uniósokat.
Lefordítanám civilre, magyarul, tehát, hogyha egy olyan ügyről van szó, ahol valamilyen gazdasági, anyagi természetű vitát kell eldönteni, egy olyan kereset van benne, akkor figyelni kell, meg lehet arra, hogy ezt ne olyan bíró kapja, aki eddig csak családjoggal foglalkozott, pontosan, mondjuk válóperekkel, mert nyilván nem ér. Tehát van szakmai háttere egy-egy bírónak, hogy te értesz a pénzügyekhez, te az ingatlanokhoz, vagy nem tudom.
Ez megvan ez a szakosodás, mert a PKK maradjunk, hogy ott is meg, hogy vagyonjogi csoport. És
igen, de ebben az esetben mi az aggály?
Hát hogy a devizás ügyek mutatták meg ennek a másfél évtizedes produktum a devizás ügyeknek, hogy az uniós jog alkalmazására senki nem képes. Az, hogy van egy vagy kettő üdítő kivétel, az nem befolyásolja a dolgot, és én arra kértem beadványomban, egy igazgatási jellegű beadványomban a szakmai elnökhelyettesét a PKKB-nak, hogy vizsgálja meg a PKKB-nak az ügyelosztási rendjét, aminek a 3.4 pontja lehetővé teszi, hogyha nagyon speciális jogkérdésről van szó, akkor térjenek el az automatikus ügyelosztástól, és szignálják egy olyan bíróra az ügyet, aki mondjuk uniós jogi szakvizsgával történik. Na most meg lehet kérdezni, ez így történt ebben az ügyben? Hát nagyon nem így történt.
Azért nem kérdezte meg, mert már tudom,
hát
hogy ez
nagyon nem így történt.
Állatok.
Megkapta az a bíró, aki az életében, az én praxisomba tartozó ügyekben nem alkalmazta az uniós jogot, engem egyébként rendre pénzbírsággal sújtott, és maga a hiánypótlás is olyan...
Látod, büntibe vagy.
Én büntibe vagyok, így van, és ezt hívják, nagyon sokat beszéltünk erről a bizonyos chilling effektről, akár voltunk itt legutoljára egyszer Szabó Gabriel a bírónővel, és az a lényeg, hogy ki kapta? Egy olyan bíró kapta, hogyha én felhívom az uniós jog alkalmazásának a kényszerét, megbírságol. Chilling effekt, dermesztő hatás, ne merjen megtenni. Na most az a jó, hogy most van egy Rita mellettem, aki egyébként úgy nem nagyon szokott megijedni, Flex Zoltán se szokott megijedni, és beleállunk ezekbe a lehetséges retorziókba.
Akkor reális, és megismétlem, a műsor elején már elhangzottak közül azt, hogy lehet becsatlakozni egy ilyen kereset mellé, ugye? Lehet. Tehát bárki, nem kell, hogy érintettséget bizonyítsak, semmit, civil emberként, civil szervezetként azt mondom, hogy én is becsatlakozom a felperes mellé.
Igen.
Ennek el fogjuk kezdeni a kampányát, ennek a jogi részét ezt a tudod, a kampányát, a láthatóvá tételét, azt majd segítem mindenképpen én, hogy ugye minél többen csatlakozhassanak, és azt el tudod mondani, hogy hogyan.
Hát egyébként nagyon egyszerű, hogyha közzéteszem egyébként a PER iratait, úgy iratszámot, miről szól a PER, akkor bárki gyakorlatilag az eljárások szabályai alapján egy beadvánnyal azt mondhatja, hogy valamilyen PER-i státuszban én becsatlakozok. Igen. Tehát ehhez nem kell nekem ügyvédi megbízást adni külön, a saját ügyvédjével is beléphet felperesként. Hiszen az a jogi érdek, ami miatt mi PER-t indítottunk egyelőre, három felperes, hát ez lehet felperes, te akárki, teljesen, de nincsen szűkítő körülmény, hogy ki nem lehet.
Igen, ez az összes magyar állampolgárt éri.
Az az érdekes, hogy hogyan reagálnak rá a politikai elitből. A pártok.
Hát azt még megvárjuk, számukra arra én is nagyon kíváncsi lenni, mennyire lehet ez precedens egyéb jogaink kiharcolásában, vagy ne kelljen mindig minden egyes ügyben bírósághoz rohanni. Mennyire lehet erős mozgalom
ebben? Az érdekes, hogy egyszerűen szerintem a hatalom akkor állítható meg, hogyha érzi az ellenállást. Tehát, hogyha egy diktatúra szerintem úgy épül fel, hogy egyre kevesebb az ellenállás, egyre kevesebb szereplő meri azt mondani, hogy állj, hogy elég, hogy ne tovább, és mi most ezt akarjuk megtenni. Tehát egyszerűen felmutatni egy stopláblát, hogy itt a vége. Tehát egy teljesen abszurd dolog, mondjuk az is, hogy a Pride-ot azért tiltják be, és korlátozzák tulajdonképpen a gyülekezési szabadságot, mert kitaláltak egy ilyen hihetetlenül abszurd demagógiát, hogy ott gyermekek jogai sérülnek, ami teljesen tényleg szakmaiatlan, rendkívül ideológikus, és hát mindenképpen sérti a kisebbségeknek a jogait, az emberi méltóságot, ami teljes abszurdum, és egyszerűen itt erre azt kell mondani, hogy állj! És hát ez egy kísérlet, ez mindenképpen egy fontos üzenet, szerintem több társadalmi, illetve hát minden társadalmi szereplőnek, aki még gondolkodik abban, hogy ezt a diktatúrát meg akarja állítani, hogy ez most egy ügy, de aztán lehetnek egyéb ilyen ügyek is. Tehát nagyon fontos szerintem azt tartani, hogy ellenállunk, és hogy ez az ellenállás szélesedjen. Mert akkor lehet majd valami áttörést elérni, hogyha ezek az ellenálló szigetek össze tudnak érni.
Milyen fáradt el ez a társadalom az elmúlt jó 25 évben, vagy hát inkább csak 15-ben, mert
biztos,
ez azóta ül a nyakunkon egy...
Biztos, hogy van, aki elfáradt. Én nem tudom, én a szabadságkörei kapcsán azt tapasztalom, ott nekünk van egy 1000 fős bázisunk, hogy az emberek most érzik azt, akik még nem mentek el külföldre, illetve akik nagyon szeretnék, hogy mondjuk a gyerekeik vagy az unokáik ne menjenek el, vagy mondjuk jöjjenek vissza, ők most akarnak tenni. Tehát azt érzik, hogy ez az utolsó 24 óra. Tehát egyrésztről van egy fáradtság, másrésztről viszont van annak a felismerése, hogyha 26-ig nem történik tényleg valami, illetve 26-ban nem lesz változás, akkor már nem tudjuk ezt megfordítani. Tehát szerintem annak a tudata és érzete, hogy ez a diktatúra kiszélesedik és be fog betonozódni, az egyértelműen látszik az emberekben, és hogy most akarnak tenni. Én nekem nagyon pozitív a tapasztalatom. Egyre nagyobb a dű, de hogy ez a dű, ez társadalmi akarásba, társadalmi cselekvés akarásába fordul át. És hát most a tisztaszékekről ugye például beszéltünk, azon is én ezt látom, meg hát mindenfajta egyéb ilyen szerveződéssel.
Hát csak hova fordul? Mert mindig megállnak a viták ott, hogy de változást akarunk. Jó, változás, de milyen irányba? Vagy ami van, ahelyett mit szeretne? És ezt
nem
tudják
korai ez?
Hát nem, mert...
Bocsánat, egy olyan kemény diktatúrába csöppentünk, ahol alapjogainkat kezdi nyírbálni, annyira van energiánk, hogy ezt ne, ezt megállít, igen. Hogy mi lesz, legyen erről egy nagy társadalmi vita majd, mert úgy sincs a bölcsek köve senkinek a zsebébe, hogy megmondja, hogy már pedig ilyen és ilyen típusú hatalmat kell felépíteni, nem tudjuk. Különben is az egész világváltozóban van. Most ezt számon kérni nehéz.
Azért egyet ne felejtsünk el. Egy adott Európai Uniós tagállamot az alapvetőleg egy pénzügyi gazdasági jogi rendszer működteti, ami az egész Európai Uniós struktúráját adja. Nem lehet eltartott kisújjal, hipotetikusan remélni valamit a jövőről, az átlagember mit remél? Az, hogy neki anyagilag jobb lesz. Nem fogja fel, hogy neki azt kéne követelni, hogy legyen rendes oktatás, meg rendes egészség.
Szerintem most ott tartunk, és Rita, csatlakozom. Az átlagemberek egy jó része az anyagi érdek biztonság elé helyezi most már azt, hogy nyugodtan szeretnél, mert olyan mértékig fel van korbácsolva a hétköznapjánk a politikai igen. Őrület által, hogy szeretnénk nyugodtan. Cicát körpadot, pontosan, a juharfa köré, és egy kicsit pontosan nyugodtan ülni, hogy nem akarnak minden pillanatban felhasználni, ellenségekkel szembeindítani. És utána jön az anyagi érdek.
Na de ez erre jó a kereset, hogyha ha a bíróságon mi el tudjuk érni, hogy a bíróság gátját képezi az állam önkényének,
és a bíróság,
ez a tétje. És hogyha a bíróság visszatér arra az útra, amit megkövetel tőle az uniós jog, akkor minden egyes állampolgár ismételten felbátorodhat, visszanyeri az igazságszolgáltatása belévetett bizalmat újra, és akkor, hogyha karakó szörcsögön valakit valamilyen sérelem ér, akkor nyilván vagy akkor az be tud menni a bíróságra, és kérhető jogainak a megóvását. Egy szakmai dolog, de érthető. Az átlag magyar bíró és az ügyvéd, nézd, hogy milyen kereseteket lehet csinálni. Van marasztalásra irányuló, fizes nekem 10 millió forintot. Lehet olyat a jogalakítás, hogy létrejött a szerződés, vagy nem jött létre a szerződés. És gyakorlatilag ez a jogmegóvás, amit mi csinálunk, ezek általában az uniós jogban alapvetően értelmezett, a magyar jogban nem megszokott. Tehát egy olyan dolgot csinálunk, amire a jogi kultúráltsága még a szakmának sem meg kell tanulni.
Szerintem civil mozgalmak, civil segítők nélkül nem megy.
Hát ez így van, szerintem. Az egy fontos kifejezés volt itt, hogy az önkénnyel szembe menni. Tehát, hogyha ugye arról beszélünk, hogy az emberek szeretnének normalitásban élni, minden ember szeretne, mert minden embernek csak ez az egy élete van. Tehát persze mindenki szeretne ott ülni a padon és a cikszánkat simogatni, de azt meg kell érteni, hogy most, hogyha nem történik társadalmi cselekvés, akkor élhetetlenné fog válni ez az ország. Tehát most ez a tét. Tehát most nem csak arról van szó, hogy kimarad hatalomban, hanem arról van szó, hogy tudunk-e még ebben az országban egyáltalán élni. Nem csak, hogy normálisan élni, mert azt már nem tudunk, de hogy egyáltalán még élhető marad ez az ország, és ez kellene, hogy motiváljon most minden civil cselekvést is.
Az a helyzet, hogy itt nem arról van szó, és nézem az órát, hogy mi a 100 méteres síkfutás, az 12 vagy 14 másodperc alatt futjuk le, hanem gyakorlatilag olyan, mint hogyha járni tanulnánk az állampolgári jogokat illetően.
Igen.
Erről meg a híres professzoromnak az a mondása jutott eszembe, amit most a mai politikai rezsimre is érvényesnek tartok, Orbánékra, hogy kérem szépen, önök futnak, mi meg emeljük a gátakat.
Hát ez elég szavaztad, ezt a dolgot elég rendületesen.
Hát folytatni fogjuk mi is, mi ezt biztos, hogy nagyon sokszor elő fogjuk venni, hol tart ez a per, és hogy ennek az egésznek a folytatása és következményei hogyan alakulnak majd. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Perinfaldi Ritával, teológussal, közgondolkodóval és dr. Marcinkos László ügyvéddel beszélgettem. Szerkesztőm Somfai Péter nevébe köszönjük a figyelmet, megígértem, még egyszer mondom, folytatjuk. Minden jót.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.